Felmerült az a kérdés a Hanukkah kapcsán, ugye holnap este gyújtunk az első gyertyát, hogy mi a Hanukkahnak a lényege? Mit ünnepelünk itt? Ugye két verziót lehet mondani erről. Az egyik verzió az, hogy itt egy vallási ünnepség van, vagy, hogy te mondtál, egy politikai ünnepség. Győzelem, szabadság, és ezt ünnepeljük. Nem ilyen durván megfogalmazva, tényleg a források foglalkoznak kimondatan ezzel a kérdéssel, mert a történet kapcsán nincs vita, az egyetlen mi volt. Ugye a szír görögök uralkodtak Izraelbe, és azon kívül, hogy uralkodtak Izraelbe, akik még rendeletet hoztak, és ők koncentráltak egy pár alaptörvény ellen, köztük a körülmetélés, kóser étkezés, ez ellen hoztak rendeletet, és a szentély teljesen, és az egész áldozás is mindent akartak megszüntetni, akkor Mattitjáhu és családja, ez papi család volt, Kohénak voltak, ők kezdtek szervezni egy ellenállás, kevesen voltak, és hazájuk csatlakoztak sokan, és a végén ez a kevés győzött úgy, hogy a szírgeregek ellen szabadultak, helyre visszaállítottak a szentélyt, helyreállt a vallás és minden. Ami azt jelenti, hogy mind a kettő benne volt. A kérdés az, hogy amikor ünnepelünk, mire teszünk a hangsúlyt. Először nézzük meg egy kicsit ilyen történelmileg, úgy, hogy hiányzik még a vége a történetnek, amikor visszafoglaltak a szentét, és kitakarítottak, és helyreállítottak, akkor volt az a kérdés, hogy mivel fognak meggyújtani a menorát, a gyertyát, és találtak egy koncsó alajat, és abban gyújtottak meg egy éjszaká, és sikerült, a csoda az volt, hogy 8 éjszakán keresztül tudtak abból meggyújtani. Miért pont 8? Mert annyi idő alatt már készült a új olaj. Ugye hirtelen nem volt olaj, és akkor keresni kellett, hogy hol van olaj, de 8 nap alatt már sikerült új olajat készíteni. Akkor a kérdés most, hogy mire teszünk a hangsúlyt az ünnepségen. Nézzük meg például most halachikus oldalról, szóval a jogi szempontból. Jogi szempontból én ezt szoktak mondani, hogy két post-biblikus ünnep van. Ilyen post-biblikus, hogy nem Mózes 5 könyvben benne van, melyik az a kettő? A Hanukka és a Púrim. A Púrim az nem valójában post-biblikus, mert Eszter könyv az része a Bibliának, csak nem a Mózes 5 könyvének. Azért két későbbi ünnep van. A Hanukka ünnepéről, a Púrim ünnepéről tudunk, hogy az egyik előírása, meg Gilla Eszter könyvének a felolvasása, Salachmónak olyan ajándékokat adni, küld étel ajándékokat adni egymásnak, ma tanőszlev jöjnim szedókot adományt adni szegényeknek, és egy étkezés. Az étkezés az egyik fontos eleme az ünnepnek, sőt, ez még olyan étkezés, amikor sokat íz, és sokat kell inni, az étkezés az része. Hanukkákor, mivel ünnepelünk, az imában van a betoldás, és utána még az imában mondjuk a hálaimat, ami a Zsoltár, a Dávid királynak a zsoltároiból, és meggyújtunk a gyertyát, és enni. És nagy kellett legyen az öröm, de étkezés nincs. Erre azt írja a Shulchan Aruch, de mégis szokás, hogy mégis egy kis étkezés, olajos ételek, akik jön be a fánk, de ez már az ilyen, tudod, a végén van éve, mégis szokás valami kis étkezés is, és pláne, ha még olajával van összekötve. És akkor sokanál kommentárja tesznek fel a kérdéseket. Most két ünnep van, minden kettőben az énigében hasonló valamennyire, akkor mégis miért itt előírta az étkezés is még egy ilyen különleges, pompás étkezés, és itt valahol kis betűkkel, hogy jó, ha lehet, akkor legyen még egy kis étkezés is, de ez nem kötelező, ez csak egy ilyen szokás, és miért? És erre az van írva, mert a kettő között van óriási különbség, írnak a Suhanál a kommentárja. Purimkor a történetnek a lényeg az, hogy fizikailag akart a Háman elpusztítani a zsidó népet, és nem sikerült, életben maradtunk, akar egy fizikai ünnepséget meg kell szervezni. Fizikai ünnepség, ez nem hála, ima, ami nagyon jó, kell egy fizikai ünnepség, akár étkezés, stb. Hanukkákor a lényeg az, az nem annyira, nem egy fizikai pusztításról van szó, hanem itt egy szellemi, egy spirituális, a zsidóság ellen szólt, a vallásszabadság ellen, akkor most, ha megünnepeljük ennek a idézőjelben életbe maradás, akkor egy spirituális ünnepség kellett legyen. Ima van betoldás, ilyen micva, meggyűjtünk a gyertet, ilyesmi, mert ez a lényeg. Jó, nem állt egy kis étkezés is, hogy mindenki jól járjon, de nem ez a hangsúly. Szinte a jogi szempontból, halachikus szempontból itt a Hanukka egyértelműen csak arról szól, ez a zsidóság, vallásszabadságnak és erről. Ez a halachikus része. Ha megnézzünk a szövegek, akkor van egy talmudi rész és egy imakönyv. Az imakönyvben akkor minden Amidában, minden imádkozásban van egy betoldás, ami a hálaadás áldásban, a 18. áldás belekerül, úgy kezdődik be Al-Hanisim, a csodákért. És ott úgy szól a szöveg, Hasmoneus nemzetségbeli Natitja, Johannan fia, főpap és fia idején, amikor a gonosz görög uralom néped Izrael ellen kelt, és kevesen voltak, harcoltak, győztek, és azután eljöttek fiaid házad csarnakába, kitakarítottak lakodat, megtisztítottak szentélyed, és szent udvarban mécseseket gyújtottak, majd hálaadásra jelölte ki Hanukkán 8 napját nagy nevet dicséretére. Szóval itt írva van, hogy gyengek voltak, kevesek voltak, igazak voltak, és ezek az erősebbek, többek, stb. Ellen harcoltak. Itt szó van a harcról. A végén oda van írva, hogy utána eljöttek a csarnokában, a házad csarnokában, vagyis a szentélyben is kitakarítottak. Meg van említve a végén itt valahogy a szentélyhez is kapcsolódik, de mégis a szövegnek a hosszabb része arról szól, hogy volt itt egy kemény háború. A kevés, gyenge ember... Szóval itt hangsúly van arra, kevesen voltak, és gyengék voltak, és mégis sikerült, de meg van említve, hogy utána volt gyertyagyújtás is. De szó van énekében a győzelemről. Aztán nézzük meg a Talmudban. Érdekes dolog, hogy minden ünnepnek van külön traktátusa. Egy nagy vastag traktátus, ez a szombat traktátus, ami Szeged Sabbat. Rengeteg törvény, aztán van Jom Kippurnak egy külön traktátus, ami Szeged Jóma, új évnek, Rosh Hashanának van külön traktátus, a sófár és mindennek a törvénye, Szukotról, sátrak ünnepről, Peszákról, minden traktátus, külön traktátus, Hanukának nincs külön traktátusa. Jó, azt lehet, még a Purimnak is van külön traktátus, az egész olvasás és minden. Hanukának nincs külön traktátusa, amíg valahol érthető, mert olyan sok törvény nincs. Meg kell gyújtani a gyertyát, kész. De az Eszter könyve, tekecsővel írva, hosszú szöveg, és így sok minden, az ott már sokkal több a törvény, és a kérdés, és a válasz, és a maga az Eszter könyvenek az elemzése. Szóval ott sok minden van. Hanukáról nincs szöveg, amit elemezni kell, ez ilyen elég rövid, de... Mégis érdekes, hogy nincs ennek egy külön kiemel. Mindenki a szombati traktátusban a második fejezet arról szól a szombati gyertyágyújtásról. No, akkor annál már nagyon könnyű eljutni a Hanukka gyertyadúzásig, csak 4-5 lapon keresztül, nem, inkább 4-5 oldalon keresztül tárgyalja a Hanukkának a törvénye. És érdekes dolog, egyszer csak a Talmud felteszi a kérdést, máj Hanukka? Mi az a Hanukka? Talmud válaszba azt mondja, 25-én bejön, visszafoglaltak a szentélyt, kitakarítottak, nem volt elég olaj, és aztán mégis megtaláltak egy koncsot, és az 8 napig tartott, és akkor így eldöntöttek, hogy 8 napig tartó ünnep legyen. Nagyon nagyon csodálkozik, hogy tényleg volt valaki, aki feltett a kérdést a tanházban, mi az a Hanukka? Hát ez már illik Talmud Tórán is megtudni, hogy otthon megtudni, hogy mi az a Hanukka. Hát csak abból, hogy az ember kap ajándékot, akkor most mi az a Hanukka? Szóval az a felmerült az a kérdés, hogy valaki feltette a kérdést, máj Hanukka, az egy nagyon furcsa kérdés. Ugye, akkor van ez a klasszikus kommentátor, a Rashi, Rabbi Shlomo Yitzchaki, 12. század, Franciaország, azt mondja Rashi, nem, ez egy sokkal-sokkal mélyebb kérdés. Sokkal finomabb kérdés, hogy mi az a Hanukka. Akkor Rashi csak azt mondja, mi az a Hanukka, még csodára teszünk a hangsúlyt. De mindenki tudja, mi az a Hanukkának a történet. Ez kérdés, hogy melyik eleme van a történet a fontos része. És erre azt válaszol, melyik rész? Az a rész, az a gyertyáknak a csodája. Azt mondja, az, aki feltette a kérdést, nem a keveset tudott, mindent tudott. És erre azt akarta kérdezni, akkor most mi a lényeg itt a Hanukkában? A győzelem, a függetlenség, a vallás, a csoda. És azt mondja, Talmud, hogy a kérdés ez nagyon jó, és a válasz az a csoda. És itt egy szóban nincs megemlítve itt a győzelem. Akkor itt, azt akarunk mondani, hogy van egy kis feszültség maga a szövegekben itt, az ima szövegben szó van a harcról és a győzelemről, és a Talmud azt mondja, az lényegtelen. Azt teljesen kihagyja a történet, azt mondja, a lényeg itt a csoda.
Nincs harc, akkor nincs sorsa.
Most természetesen a Talmud nem tagadja, nem volt harc, mert akkor ugye itt ismerünk a történetet, pont azért teszünk fel a kérdést, hogy mi a lényeg, mert ismerünk azt, hogy volt harc is, és akkor most mi a lényeg? Most a harcról van egy maradt egy leírás. Most mennyire hiteles a leírás, az kérdés mindenképpen van. Van egy sorkönyv, ami nem került be a Bibliában, apokrif könyv, Svarim Chitzonim, az nem került be a Bibliában, nem lett szent könyv. De vannak írások, ami vagy abban az időben, vagy kicsit később lett leírva, az egyik olyan könyv az a Makkabeusa könyve, Sefer Makkabim. A zsidó Bibliában nincs ez benne, még a keresztény Bibliában sincs benne, de a keresztény Bibliában, a reformátusban benne van. Ugye? Ebben benne van Makkabeusok első könyve, és aztán van Makkabeusok második könyve. Az első könyv az Úgy gyorsan akartam mondani. 16 fejezetből áll. És a második 15 fejezetből áll. A két könyv. Egyesek azt mondanak, hogy biztos, hogy ez ennek az eredeti a héber, csak mivel a zsidók nem vettek ezt be a Bibliában, akkor elhanyagoltak, és akkor nem lett máshol, vagy ez elveszett, és csak a görög fordítás lett az eredeti. A görög fordítás lett az eredeti, ami természetesen már rég visszafordították héberre, szóval ma délután elolvastam héberre. Itt részletesen le van írva a háborúk, vagy Matityahunak több gyereke volt, Júda volt az erősebb, ő volt a legerősebb, és akkor ő vezette, Júda belé meg is halt a háborúban, és többi testvér tovább vitte a háborút, közben az Matityahu apja már öreg volt, ő meghalt, de még végrendeletében felszólított, hogy vigyek tovább a harcat, a szírgeregek ilyen nagy elefánttakkal jöttek, egyik testvér pedig nem találtak, se az élők között, se a halottak között nem találtak, teljesen eltűnt, és a végén egyszer csak elsüllyedt az elefant, vagy több elefant, de több elefant, tehát megöltek, és valahol azt köztük találtak őt. Meg két fiú, azt hiszem öt fiúval ketten meghaltak, de mégis sikerült győzelemre vinni a kis csak. Szóval van egy leírás a csatáról, és milyen nehéz volt, de ebben is benne van, hogy itt a kezdete, ahogy vallásos problémák voltak, itt a szentét elfoglalták, és megszentségtelenítették a szentét, és nem engedtek a szombattartást, nem engedtek a kóserságot, vagy ilyesmi. Szóval van ennek egy leírása. Ugye a Talmud egyik helyen ki is tér ezekre az apokrif. Ugye héberul ugye szó szerint a Svarim Chitzonim az külső könyv. Külső szerint nem került bele a Bibliába. Mert a Talmud nem ezek között, ez kapcsán teszi fel a kérdést. A Talmud az kapcsán teszi fel a kérdést, és azt mondja, mert a Talmud hoz egy ilyen hosszú leírás, hogy hány proféta volt a zsidó népnek. És van nagyon magas számot mond, és akkor azt kérdeztem, hogy ilyen sokan vannak. Tegyük el a Bibliát, nézzük meg, hány proféta könyve van, akkor most nem közelíti meg a kettő. És az válaszol a Talmud, hogy olyan könyv, aminek van örök üzenete, az benne van a Bibliában, olyan könyv, aminek olyan írás, aminek nincs örök üzenete, az nem került bele a Bibliában. Szerinti, hogy az ott volt még proféta, az nem jelenti az, hogy lesz ennek egy külön könyve, mert jó, történelmi adatod volt, és történelmi szempontból fontos, hogy tudjuk, hogy mit mondott és mit tett, de nincs ennek örök üzenete. Ha van ennek örök üzenete, akkor bekerül a Bibliában. Szóval ezt mondja a Talmud a proféta könyv. Ez egy leírás, és akkor ez nem számít egy szent könyv leírása, nem is mindenben egyezik a hagyományos verzió. Nagyon érdekes, direkt néztem, hogy most ez az egész 8 napot hogy írja le, mert itt lényegében ő most a harcokat és a csatákat írja le, azon visszafoglaltak a szentét, és 8 napig ünnepeltek. És mi van el mögött? 8 napig ünnepeltek. Szerintem ő nem tagadja, de nem is írja, hogy volt itt egy csoda, és 8 napig ünnepeltek, amit ír a történet végén. Szerintem mégis van itt egy kis feszültség, csak annyi van, hogy a Talmud teljesen kihagyja a csatát. Az imakönyvnek a mondjuk több, mint a fele szól a csatáról, és a végén azt mondja, és visszajöttek a szentében, és szent udvaratban mécseseket gyújtották. Érdekes dolog, de Lubavcserebe azt akarja mondani, hogy ebben nem is utal a menórára. Nagyon érdekes. Ugye mi van ide írva? És szent udvaradban, egyes számban, udvaradban mécseseket gyújtották. Először itt egy probléma van, hogy hol a helye a menórának a gyújtása. Ma nagyon jól tudunk, hogy a Hanukának előírása az, a Pirsumei Nisza, hirdetni kell a csodát, és ezért az ablakban, az ajtóban gyújtunk, mert hirdetni kell a csodát. De a szentély, a jeruzsálemi szentélynek a menóráját hol gyújtottak meg? Benne. Beadta szentek szentélye mellett, ahol ember nem járt. Ahol ember nem járt. Ott a helye ennek. Ha ez így van, tesznek fel a kommentátorok kérdezik, hogy mit jelent, a szent udvarban gyújtottak mécseseket? Mert nem ott a helye ennek. Az egyik válasz például a pozsonyi rabbi, a Hassam Seifer mondja, és azt mondja, nem. Itt arról van szó, hogy a szentély még olyan állapotban volt, tehát nem lehetett még. Még nem takarítottak ki. úgy van, azban évet behoztak oda bálványokat, szobrakat és mindenféleket a szentében, de mivel már ott voltak a szentek, akkor rögtön akartak gyűjteni a gyertyát, de nem lehetett még bent, a udvarban azt már lehet az egyszerűbb találni egy kis helyét, csak meggyűjteni a gyertyát. Ezt mondja a pozsonyi rabbi. Ez, de nem a szöveg, a szövegben nem annyira illik bele, mert az van évet kitakarították, megtisztították, és szent udvaron mécseseket gyújtották. Szinte a sorrend az a takarítatás után, és ott van írva, hogy mécseseket gyűjtek az udvaron, akkor megint már nincs a helye. Erre a Lubavitcher ebben nagyon sajátos eredeti gondolatot mondja, ki mondtad itt a szent, azt mondja, még egy kérdés. Azt mondja, udvaradban egyes számba, az nem is helyes a fordítás. Mert eredetiben az van írva, Behatzrajszka Csehó. Többes száma, szint több udvarban gyűjtöttek gyertyát. Hogy? Egy menóra van, akkor most itt jelent a több udvarban. Azt mondja, erre talán nincs is szó itt a szentély menóráról. Gyűjtöttek gyertyát, ez az ünnepségnek a jele. Vagyis, ha így mondjuk, akkor itt csak a csatáról van szó, és egyáltalán nincs megemlítve itt a gyertya. Ugye előbb még azt mondtuk, hogy a Talmud csak a gyertya és a csodára teszi a hangsúlyt. Az imakönyv a csatára is, és a gyertyára is. De ha úgy veszünk az a Lubavitcher magyarázat itt, gyertyát gyújtották mindenhol, mert ez az ünnepségnek a jele, akkor itt csak a csatáról van szó. Kevesen voltak, és mégis harcoltak. Akkor most teljesen eltér a két verzészet. Amikor imádkozunk, akkor csak ismerünk, hogy volt egy csata, és mégis a kevesek is a gyengek győztek. Utána este, amikor oda megyünk a menóra, meggyújtjunk, itt egy csoda volt, nem volt csata. Itt nem volt csata, itt nem volt gyertya. Ami nagyon érdekes. Tessék? Mindenki. De mondom, úgy, teljesen önállóan. Érdekes, hogy az egyik verzió, az egyik vélemény akarja összekapcsolni a kettőt. Mert van a híres hanukai kérdés. Minden ortodox rabbi hanukakor muszáj erről beszélni. A híres hanukai kérdés. Mi a híres hanukai kérdés? Az miért ünnepelnek 8 napon? Mert a csoda 8 napig tartott. De hány napig tart? Hány napig volt csoda? Egy. Egy első este, második este, harmadik este, újra gyújtottak. Egy estere volt elég, és 8 napig tartott. Mennyi a csoda ebből? 7. Akkor most miért nem ünnepelünk 7 napot? Igaz, hogy 8 napig tartott, az egyik az természet, annyi volt. Egy estere volt elég. Ez a nagy hanukai kérdés. És annyi választ már mondtak erre a kérdésre, annyi oldalról, hogy az egyik rabbi azt mondja, akkor most mi a probléma? Azt mondja, hogy első este nem volt csoda. Első este nem volt. A másodiktól 8-ig van csoda. Első este nem volt csoda. Azt mondom meg. Másodiktól 8-ig az a csoda. És az első este a győzelem. Azt mondja, akkor megvan. Első este maga a győzelem. Nem kell nagyobb csoda, mint maga a győzelem. Második estétől már, akkor most mit ünnepelünk most? Most pedig a gyertyának a csoda, akkor összehozott a kettő.
Nem sikerült volna 8 nap alatt új olajat csinálni, csak mondjuk 10 nap alatt, akkor még éget volna, vagy már...
Akkor ezt nem lehet. Ezt még Istentől meg kell kérdezni, hogy most mennyi tartalék volt még. Ezt. Honnan lehet tudni? Ők nem számítottak erre se. Egy napra van, gyújtsuk meg. Még egy nap, megint gyújtsuk meg. Szóval ez nem egy dolog, hogy rendelésre ment, hogy most mennyit...
Egyedik napon gondolom már nem is csodálkoztak, mert tegnap előtt is meggyulladt, akkor most már biztos megint meg.
Figyelj, lehet, hogy nem is kell gyártani új olajat. Olyan olaj van, ami örökként fog tartani. Igen.
Ott van a kérdés, hogy szombaton is préseltek olajat? Mert lehet, hogy akkor nem.
Nem kellett. Lehet, hogy azért tartott 8 napig, mert szombaton nem lehet kérdés. Dolgozni. Az igazság az, hogy maga ez az a 8 napig tartott, erről is van szó a kommentátorok. Olyan sok. Miért kell 8 nap ehhez? És az egyik vélemény, egyik azt akarja mondani, lényegében egy napos a munka, de az út, az ami olyan sokáig tart, mert Izrael másik végén, mert egy nagyon különleges olivát kell használni, nagyon érett, és nagyon finom, és nagyon különleges az olaj, és ez az, amit tart. De maga a munka az egy nap, csak Izrael másik végén, ugye régi, nem kocsival, és nem helikopteren, csak ezért 8 napig. Más azt mondja, hogy nem, 7 napon keresztül van ez a tisztatalansága, de valaki holttesthez nyúlt, akkor tisztatnak a 7 napig. 7 nap után már tisztak, akkor egy nap alatt legyártatok. Szóval az sem olyan egyszerű, hogy miért kellett pont 8 nap, az egy külön...
Eddig égen éppen még
volt. Most miért nem ég tovább? Igen. Az biztos, hogy... Ugye azt mondják, hogy minden csoda 3 napig tart, itt egy 8 napig tart a csoda, nem 3 napig. Szóval visszatérve, hogy mondom, ez az egy elképzelés, ami összekapcsol a kettőt, hogy valamennyire ünnepeljünk ezt is, azt is, ez nem az elfogadat, általában kihagyjuk ebből. Mert valaki a hasonló gondolatot mond, csak egy picit másképp, azt mondja, kihagyva a háborút, erre azt mondja, első este maga, hogy megtaláltak ezt az egy kancsot, és aztán még 7 nap. Azt jelenti, 8 napon keresztül volt csoda az olajban. Első az magad volt, és utána még tartod még 7 napig. Az egyik válasz most megoldani itt a feszültség a két szövegek, ez az úgy, hogy ha azt mondjuk, hogy a lényege tényleg a egy vallási háború volt, vallásszabadság, akkor a Talmud azt mondja, ez a lényeg, és ha ez a lényeg, akkor a gyertyák erről szólnak. Jó, akkor a Talmud elmondtak, ez egy állásfoglalás, igen, hogy a lényege az ünnepnek, ne felejtsünk elő, de a lényege az, hogy vallásszabadság, és tudjunk tovább gyakorolni a micvákat. És erről szól a gyertya. Ez nem jelenti azt, hogy el lehet felejteni, hogy volt egy csata, és győztünk. Kevések és gyengék az erősek is ellen. És erre a megoldás az, amikor az imában van egy olyan áldás, ami az a cím, a hálaadás, akkor illik ott megemlíteni a csata. De ezzel be is fejeztünk. Hálaadás imában elmondta, hogy köszönjük Isten, hogy győztünk. Amikor meggyújtunk a menórát, ami az ünnepnek a lényege, akkor azt mondjuk, hogy emlékezünk itt a lényeg, ahogy előbb mondtam, hogy itt egy spirituális túlélésről van szó. Nagyon van egy érdekes gondolat, ez egész itt a szírget körögek ellen. A szírgeregek nem annyira harcoltak itt a zsidók ellen. Ők azt akartak, hogy a lényegében bizonyos asszimilációt akartak elérni. És lényegében míg nem hoztak rendeletet a vallás ellen, a zsidók eltűrtek a helyzetet. De ők az asszimilációt akartak, hogy ugye le is van írva az egyik szövegben, hogy egy szokás, egy tóra idézőjelben az összes népnek. Most ők nem volt probléma, hogy van egy helyi nép, vagy van egy nép, aminek van ilyen különböző népszokások. Ők az Istent akartak az egészből. Az egy legyen az összes nép, az asszimiláció szerinti, vannak helyi népszakások, semmi probléma. Itt esznek fánkat, ott esznek sólat, semmi probléma, egyenek tovább. Csak ez a mély hit, azt akartak törölni. És akkor, ha így nézünk, akkor van itt a szövegben, hogy harcoltak a tettórád ellen. A tettórád ellen, vagyis a tóra, mint egy érdekes, mint a zsidó kultúrának az alapja, semmi probléma. Csak ne úgy tanulni a tórát, mint a te tórád ellen. Nem úgy gyakorolni a micvákat, mint a te micvák, a te parancsolati, hanem mint ezek szép népszakások, semmi probléma. Mi az összes népnek ugyanazok a népszakásokat akartak átvenni? Nem. A te szót ellenharcoltak ők. Ez lenne a magyarázat arra, hogy mit jelent az, hogy megszentségtelenítették az összes olajat. Ez itt a Talmudban is benne, amikor bejöttek a szentében, akkor megszentségtelenítették az összes olaj, ami ott volt. Vagyis, ugye a jeruzsálemi szentélynek mindig volt egy nagy raktára, ugye előre készültek, hogy legyen elég olaj egész évre, vagy két évre, ki tudja menni előre. Most ők bejöttek a szentében, behoztak szobrakat, és mindenféle azt mondja, hogy az Isten, tehát zsidók felejtsék el az Isten, és megtaláltak ezt az olajat. Most ha azt akartak ellenni, ne legyen menorra gyújtás, ki kellett volna önteni. Nem az van évet kiöntették.
Olaj?
Nagyon szép, meggyújtani. Milyen szép, pláne késő délután, ugye a templom hegy ilyen magas, és akkor magas helyen meggyújtani, ez nagyon szép lesz, semmi probléma. De ne legyen ennek különleges törvénye, hogy nem szabad hazanyúlni, ez szent olaj, ez már szent, az már nem szent. Erre mit csináltak? Kinyitották az összes korsót, és megszentségtelenítették. Ha akartak gyújtani, semmi probléma. Olaj van, csak itt a te, az Isten, itt felejtsétek el az egészből. Mint egy szép, népi szokás minden nap, valaki bemegy a szentén, meggyújt, és szépen ég, és milyen szép, és milyen jó. Csak a te, az ne legyen benne. Ő nem öntette ki, nem törte össze az összes koncsó és hordó miatt volt, semmi, legyen itt olaj. Legyen, amennyi olajt, amennyit csak akarnak. Csak ne legyen ezek szent.
Miből áll egy megszentségtelen?
Megszentségtelen azt jelenti, hogy bizonyos körülmények között készült, mindenki előtte mikvébe járt, alamerült a rituális fürdőben, és utána senki nem nyúlt ehhez, aki nem járt mikvében. Most ha valaki bejön, és már nyitva van, és megérinti, akkor az már nem alkalmas.
Tréfli lett.
Egy pillanattal.
Úgy természetesen ez csak egy spirituális tréfli. És erre most mi lett a végén? A végén találtak egy koncs, ami még le volt pecsételve. Vagyis az még szent volt. Azért ezzel sikerült helyreállítani a szentségtelenítés, ami történt. Az összes olaj, ami ott volt, azt tényleg nem használtak, mert a te tórád és a te micvad és a szentséget vissza is akartak hozni. Azt jelenti, ez a valási része ennek az egész csatának, ennek az egész győzelemnek, és ezt mondja a Talmud. Ne felejtsünk el, Purimkor ünnepeljük az, hogy fizikailag nem pusztítottak el. De Hanukkákkor ne erre teszünk a hangsúlyt. Volt! Az imában hálaadás címen ezt is megemlítjük, de nem ez a lényeg. A lényege itt az, hogy zsidók maradtunk, és saját törvenünk olyan körülmények között, mint a te tórád, a te micvád, az Istent nem fogunk elfelejteni az egészben, nem úgy fogunk tanulni, és úgy fogunk a micvákat gyakorolni, mint szép folklór, hanem ezek valási előírások. Szóval ez a megoldás itt a különböző szövegeknek. Most a Hanuka maga egy kicsit volt egy ideje tényleg, ami egy kicsit talán kiment a divatból, úgy mondjuk, mert mondjuk így, hogy ha vallásból egy kicsit eltávolodtak, akkor mi maradt az ünnepből? Izraelbe más arcot adtak az ünnepnek, itt a győzelem, erősek voltunk, sikerült, kész. Szóval ez az, amit tanítanak természetesen nem vallásos iskolákban, a Hanuka ez egy komoly ünnep, de ott csoda így, csoda úgy, egy csoda, hogy győztünk. Ez a lényeg. Erősek voltunk, ügyesek voltunk, és győztünk.
Tudod, hogy a keresztények a Hanukát, hogy hívják, az a mi karácsony, zsidó karácsony.
Jó, most itt, ez itt az elő és a hátrány, ugye? A Hanuka az mindig körülbelül karácsony idején, azért mondom körülbelül, mert idén, december 1-én van Hanuka, 8-án az utolsó, és még hol van a karácsony. Ezért mondom körülbelül. Idén jó, hát pont azért van idén tényleg szökő év, hogy jövőre már tényleg 20-an valahánykor lesz a Hanuka. A körülbelül egy időben esik, de ennek a hátránya az volt, ugye, hogy a boltokban is itt is ott mindenhol van díszítés karácsonyra, és akkor a Hanuka még jobban háttérbe szorul, mert mindenki csak a karácsont. Szóval ez nem egy semleges idő, van egy másik ünnep, ami nagyon dominál itt. A Lubavitcher Rebbe ez ellen úgy lépett fel, hogy felszólít azt, hogy minél több utcai menórát állítsuk fel. Az utcai menórának az lett az eredménye, hogy mindenki látja, és mindenki ismeri. És mindenki lát, és mindenki ismeri, akkor innentől kezdve most már nem az van, hogy egyik ünnep dominál, és a másik ünnep háttérbe szorul, hanem van két ünnep, több ünnep, ami sokkal színesebb, és akkor természetesen a zsidónak van a saját ünnepe. Ugye a zsidókat nem kell sajnálni, hogy nincs nekünk karácsony, mert nekünk van Hanuka. Nekünk van Hanuka, és akkor ha egyszerre esik mind a kettő, akkor nem szabad engedni, hogy a Hanuka háttérbe szoruljon. Egy nagy utcai menórával, egy nagy utcai ünnepséggel először a zsidók megismerkednek a Hanukával. Itt is ne felejtsünk el, de nagyon komoly üzenete van ennek, nem csak a zsidóknak. Itt a vallás szabadságot ünnepeljük. A vallás szabadság és a szellem szabadsága az mindenkinek egy fontos dolog. És ezért tényleg szerintem az utóbbi 30 évben a Hanuka kicsit akár kint, akár itt, tehát segíted az a nagy utcai menőre. Érdekes dolog, hogy ahogy emlékszem itt Budapesten voltak, akik úgy mondtak, ó, a Hanuka az inkább egy családi ünnep, és inkább otthon, vagy ha már egy kicsit idézőjelben liberálisabb, akkor a zsinagógába, ez nem a külvilág felé mut. Ez nem igaz, mert ez az egy ünnep, ahol az van írva, a hangsúlyt előbb említettem, hogy direkt hirdetni kell a csodát kifele. Ha ez egy családi ünnep lenne, akkor nem az ablakba raknánk a menórát, hanem az asztalra. Nem véletlenül nem az asztalra. Érdekes, itt megint ma olvastam megint a pozsonyi rabbi, a Hassan Szaifet, azt mondja, jó, egy csodát hirdetni kell. Ez nem az egyetlen csoda. Mi? Pesach nem volt egy csoda? 10 csapás, kivonatok Egyiptom alatt nem csoda? És miért nincs írva, a maceszt kell az ablakba enni? Hogy menjünk ki az utcára enni a maceszt? Ugye nehéz egy kicsit szédet tartani az utcán. Tehát mindent lehet. És miért pont a Hanukkakor? Azt mondja akkor a pozsonyi rabbi, azt mondja, a Pesachkor a 10 csapás, mindenki látta, sőt az egyiptomiak is éreztek is ezt a csapás. Ugye a vér és békák és ez is az. Te azt mondja, ez a menórának a csodája, ki látta? Ha senki nem jár be. Eleve a szentélynek a belső területen csak a papok járhatnak. A nem kohenak járhatnak mondjuk az első felében. A második felében már eleve csak ők járnak. Ha kint gyújtották az udvarba, de előbb említettem, akkor még egy páran láthattak volna. De ha tényleg bent gyújtották a maga szentében, akkor egy ember látta az egészet. És ő visszajött azzal a hírrel, húha, van olaj, megmaradt a tegnapi olaj. Ezért mondtak a bölcsek, mivel ez olyan csoda, hogy kevesen láttak ezt, akkor ezt hirdetni kell mindenki. Mindenki tudja, mi történt a zárt szobában. Szóval ez az előírás, amikor meg kell gyújtani úgy, hogy tényleg emberek lássák, és ez visszahozta szerintem a tudatban ezt az ünnepet. De hát mondom, semmi probléma, mindenki vegye ki az ő részét ebből az ünnepből, erről az oldalról, arról, csak nyújtsa meg a gyertyát. Az biztos a csoda jellegű. Ha nem lenne csoda jellegű, akkor nem említenénk meg az imakönyvben. Azaz az imakönyvben megemlítünk, hogy a kevesek és a gyengék győztek, ez szintén mint csoda. Szóval ez nem kérdés, hogy nem volt csoda. Csak a kérdés, hogy teszünk a hangsúlyt a csatára és a győzelmi csodára, vagy teljesen egy ilyen spirituális. Lényegében ha beszélünk a menóra és az olaj, akkor lényegében itt az olaj a fény szimbolizálja, tudod, a spirituális és ilyesmi, szemben a csata, az egy nagyon fizikai csoda. Ez biztos, hogy a csoda volt, és itt lehet olvasni is, például megnézzük a Makkabósok könyvében, tényleg kevések voltak, és az uralkodó nagyon ideges volt már, mert harmadszor és negyedszer még mindig ez a pár zsidó győzött. Olvastam egy ilyen leírás is, hogy a lényegében nem csak abban a szemben voltak kevések, mert sokkal több volt a katona, a zsidó közül is kevésen csatlakoztak ezek. Szóval, jó, mi a probléma? Legyünk olyanak, mint a többiek, és békében fogunk élni, és. Szerintem a zsidók között az asszimiláns parti, azok sokkal többen voltak, és volt egy pár, annak azt mondtak, hogy nem, mi zsidók vagyunk, és kiállunk a jogainkért, és a saját szabadságunkért, és szerintem a sok katona volt, és nem is az összes zsidó segített a Makkabósoknak, csak így sikerült győzni.
Zsidó történetben, hogy az a Sisera.
Igen, jó, hát a zsidó történelemben nem egyszer fordult elő ilyen sorsforduló pillanatban. Történetesen itt ami megtörtént, az a zsidó vallásnak a szabadságátnak a helyreállítása, de első lépés mindenképpen mindenkinek a vallási szabadságát, de ugye, ha az ember nagyon szélesíti, akkor a zsidóké, a nem mindenkié, illetve maga a szabadság. Az nem túl messze az eredetitől. A post-biblikus ünnepek, Hanuka is, Púrim is, azok nem munkaszüneti nap. A munkaszüneti napok az csak a Biblia, Mózes 5 könyve írja elő, nem szabad dolgozni. Ez Hanuka, akkor napközben dolgozunk, csak arra figyelünk, hogy este otthon legyünk, gyújtsuk meg a gyertyát. Nem. Az a úgynevezett Hanuka gelt. Hanuka gelt, azt jelenti, hogy Hanuka ajándék, az egy nagyon régi szakás. Sőt, nálunk a családban Hanuka gelt, ahány este, annyi Hanuka gelt. És erre péntek este jönnek, amúgy Hanuka, ma este nincs Hanuka. Jó, azt mondja a fiam, akkor holnap este duplát kapunk. Hanem ma este nincs, akkor holnap este kezdünk számolni egyen. De minden este. Pénteken Sábez bejövetel előtt, vagyis ugye a naptárban jelölve van, mikor már kellett legyen szombati gyertyagyújtás, akkor előtte van a hanukai, szombat este pedig fordítva. Kimegy a szombat, és akkor utána gyújtjunk meg a gyertyát. Az igazsága az, hogy például ilyen nyugati téri hanukai gyertyagyújtással a pénteken nincs is, de az tényleg csak a csodak hirdetésért, mert aki ott gyújt, akkor mindig otthon kell gyújtani. Azt jelenti, az előírás úgy van, hogy mindenkinek kell gyújtani, egy közösségi gyújtás az nagyon fontos a csodák hirdetésére, de azzal az ember nem tesz eleget a micvának. Mert ugyanígy a zsinagógában is, minden nap Hanukákor, akkor a zsinagógában a mincha délutáni ima, és a mári esti ima előtt a sámat meggyújtja a gyertyát áldással. De maga a sámat utána hazamegy, és meggyújtja otthon. És az, mert mindenkinek kell a saját... Péntek este nem kell meggyújtani a gyertyát a zsinagógában. Igen, mert itt azért kell, mert csodát kell hirdetni. Ahol zsidók összejönnek, kell gyújtani a gyertyát. Természetesen mindenkit szeretett, várunk akar a nyugati térre, minden este, péntek este kivételével 6 óra. Szóval lenni a nyugati téren valódi gyertya, és utána más helyen a városban ilyen elektromos lámpas. Mm-hmm. Szerintem